Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint írva találjuk azt Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első levele, negyedik részének az első, második verseiben, illetve a harmadik vers első felében. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első leveléből, a negyedik rész első három verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Továbbá pedig kérünk titeket, atyám fiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy aszerint, amint tőlünk tanultátok, mi módon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek, mindinkább gyarapodjatok. Mert tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk néktek az Úr Jézus által, mert ez az Istennek akaratja a ti szenté lételetek. Mert ez az Istennek akaratja a ti szenté lételetek. Eddig az írott ige. Krisztusban szeretett testvéreim, nem tudom, hogy mit gondoltatok, amikor a bibliaolvasás rendjén hallottátok a Krónikák könyvéből, az első fejezetből azt a néhány ismerős, de többnyire ismeretlen neveknek a sorozatát. Aki a református bibliaolvasó kalauz szerint olvassa a Szentírást, a mai nappal elkezdődik ennek a könyvnek az olvasása is. 9 fejezeten keresztül más sem tesz a Szentíró, mint sorolja a neveket, amik közül nagyon kevés ismerős, még a Bibliát ismerő embernek is. A legtöbbet feljegyeztek, hogy a nemzetség táblák összefüggően meg lehessenek. Ugyanis a Krónikák könyve az egy később szerkesztett történelmi mű, amit az izraeli királyok megrendelésére az addig hagyományban, különböző hagyományban áthagyományozódott történeteket megpróbálták összeszerkeszteni, és valamiképpen megőrizni nem csak a királyi udvar, hanem az utókor számára is. Egy szerkesztett könyv tehát, ami egészen a királyság koráig, ha valaki majd végigolvassa, Dávid királynak az idejéig sorolja a neveket, ahogy hallottuk, a teremtéstől, Ádámtól kezdődően, és aztán szétágazva. Ez azért szép, testvéreim, még ha nem is tudjuk, nem is ismerjük ezeket a neveket, hogy a történelemnek egy-egy adott pontján, és ez az Ószövetségben többször is visszaköszön, sőt az Új Szövetség elején is, az egyik evangélium egy nemzetség táblázattal kezdődik, számon tartották, és időről időre felidézték azokat, akiket akár ismertek, akár nem ismertek, de tudták, hogy valamikor előttük járva egy néphez tartoztak. És amikor megidéznek egy-egy ilyen nagy nemzetség táblázatot, akkor az történik, hogy felfedezik, hogy Isten ott volt az ősöknek az életében is, jelenvalóan. És itt azért maradhatott meg nemzedékről nemzedékre a név, a családtörténet, mert az Isten ott volt. Nem törölte le a történelem színpadáról az ő népét, hanem nem csak megőrizte, hanem tudatosan engedte megtartani és továbbadni a hagyomány. És aztán hallottuk az Új Szövetségből Pál apostolnak a hálaadását, hogy milyen gazdag ez az evangélium ott Tesszalonikában. Az egész levél erről szól, egy örömlevél. És olyan jó nekünk itt állni az Úr 2013. esztendejében, tudván azt, hogy egy régi, ismeretlen időből üzen felénk úgy a Szentírás, hogy a történelmek egy másik pontján, az apostoli korban hálaadással és örömmel tudnak megállni az Isten színe előtt, és ez az üzenet ma eljön hozzánk, hogy megtapasztaljuk mi is, hogy a folyó időben, amit mi történelmi időként ismerünk, az örökkévaló Isten itt van közöttünk. Jelen van az ő népe között, hogy újra és újra megtapasztalhassa ez a nép az ő örökkévaló szeretetét a múló időben. És egyetlen mondat magasodik elénk ebből a csodálatos levélből, hogy az Istennek célja van az életünkkel. Testvérek, ezt az egy mondatot, ezt az egy gondolatot vigyétek ma magatokkal, visszatérek még rá. Istennek célja van a ti életetekkel, azzal, ami most van, amiben hordozod a betegséget, amivel évtizedek vannak mögötted, amivel ma eljöttél, hálaadással itt vagy, amivel sokszor úgy érzed, hogy nem tudsz mit kezdeni önmagad számára sem, mert nehéz és elég az élet gondja magadnak, és akkor így szól ma az ige, hogy Istennek a te életeddel, amivel itt ülsz, a néhány évessel, a 10-20-30-50 évessel, sőt a 70 évessel is célja van. Mert a céltalan élet az a legborzalmasabb, ugye tudjuk testvéreim, amikor az emberek, vannak olyan emberek, nem tudják, hogy miért élnek. Tologatják a létet egyik napról a másikra. De amikor célok vannak, akkor küzd az ember. Akkor szeretne eljutni addig a pontig, amit úgy érzi, hogy nagyon fontos elérni, aztán eléri az ember, és lehet, hogy újabb és újabb célokat fogalmaz meg magának. Ha vannak célok az életben, akkor az ember tud és képes áldozatot hozni. Akkor tud lemondani, mert tudja azt, hogy mi és miért történik az életben. Ha nincsenek, akkor ez a habzsoló létmód, ami ma nagyon eluralkodik, ez van. Ma együk, ígyuk meg, ami van, és kiránduljuk el, ami van, mert ki tudja, hogy néhány hónap múlva jövőre lesz-e, vagy nem. Ott, ahol célok vannak, testvéreim, ott perspektíva van az ember életében, és ott valami hajtja belülről egy nagy belső erő az életet. Milyen fontos, hogy az ember életében itt földi célok legyenek, amiket kitűzünk és amiket megpróbálunk elérni. De a mai ige ennek a valóságát átemeli egy másik dimenzióba, és azt mondja, hogy igen, értelmes már az élet akkor is, ha vannak emberi célok előtted. De veled, az Isten gyermekével, az Isten sokkal többet szeretne az, hogy az ő eszközeit, hogy az ő céljait éld és valósítsd meg ebben a világban. Testvéreim, Istennek célja van az életünkkel. Gondoljatok bele, veletek, megint mondom, egyenként. És nézzétek meg a saját életeteket abban, amiben vagytok, és úgy menjetek ki ebből a templomból ma, hogy amikor hazamentek, gondolkozzatok ezen, hogy Isten valamit szeretne ebben a városban. Vagy valahol a város környékén, a faluban, ahová benyitotok a családi hajlékba, becsukjátok magatok mögött az ajtót, és holnap elkezdődik hétfővel egy új hét, elkezdődik az új iskolai év. És Isten szeretne valamit a ti életetekkel. Ebben a városban, a családban, a szomszédságban, a gyülekezeti közösségben. Rövid ideig van Pál és az ő munkatársa Sillás Tesszalonikában, körülbelül 3 hétig, ahogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv tudósít, ugyanis nagyon hamar fellázítják ellene a városi elöljáróságot, és szó szerint ki kell menekülniük Pál apostolnak, és az ő gondja a második missziói útján érinti Tesszalonikát, a mai Tesszaloniki Görögországban, az akkori Macedóniának a fővárosa önálló bírósággal, a római helytartóságban, szóval minden megvolt, egy pezsgő város. És érdekes módon, hogy nem a zsinagógához közel lévők, akik ott vannak, hallgatják, hanem ez az első, ahol pogányok, görög származásúak hallgatják, nem csak hallgatják, hanem hallják meg az evangéliumnak az öröm üzenetét, de 3 hét után el kell menekülni ebből a városból, és Pál tovább megy munkatársával és Béreából, visszaküldi az ő tanítványát, akit mi is ismerünk, Timóteust, hogy menjen vissza Tesszalonikába, és nézze meg, hogy ennek a 3 heti evangelizációnak milyen nyoma maradt. Maradt-e egyáltalán valami abban a városban? Ő tovább megy Aténbe, és ott várja a híreket, várja az ő tanítványát, Timóteust, hogy milyen hírekkel jön meg Tesszalonikából. És mikor megérkezik az ő tanítványa és munkatársa Timóteus, akkor örömmel tölti el, amit hall, hogy ezek az emberek, akik meghallották ott az evangéliumot, mindenfajta külső szorongattatás és próbatétel ellenére nem tántorodtak el az evangéliumtól, hanem egyre többen vannak, akik összegyűlnek, akiknek a Krisztus jelenléte nem csak élő valóság, hanem élet és reménység. És ez az öröm szólal meg, érdemes az egész levelet végigolvasni, ez az öröm szólal meg az Isten iránti hála, és a testvérek fölötti, az ő hitük és életük fölötti öröm, hogy nem hiába való az evangélium hirdetése. Nem, hogy nem hiába való. Hát fölemeli ezeknek az embereknek az életét. Nagyon érdekes, ez az első fennmaradt levele az apostolnak. Utána még ír többet. És ez az első levél örömmel, hálával van tele. Hogy Jézus Krisztusban azok, akik meghallották az evangéliumot, megtanulták azt, hogy Isten akarata az ő életükben, hogy abban a világvárosban egy sajátos értékrendet képviseljenek. Egy olyant, ami sokszor nem konform azzal a világnézettel, ami körülöttük van. És ha tovább olvassuk ezt a részt, akkor konkrétan beszél az apostol, hogy mikre gondol. Hát ez a ti feladatotok, megszentelődjetek. És jelek legyetek, lámpások legyetek, kovász legyetek a világban, ahol éltek. És amikor a ti életeteket látják, ott Tesszalonikában és itt Szombathelyen, akkor lássák azt, hogy mit jelent Krisztushoz tartozni, magyar református, Isten gyermekeké. Mert az ő életük volt az a bizonyíték arra, hogy lehet úgy élni, ami nem kompatibilis úgymond a világgal, és mégis egy teljes élet. Hát ez a gyönyörűség ebben, hogy egy másik változó világban ahhoz képest, amiről a Krónikák könyve beszél, és ahhoz képest, amiről az apostol beszél most, 2000 esztendővel később, mégis ez az örökkévaló gyönyörűség jön át a mi számunkra, hogy lehet élni az evangélium szerint ebben a világban. Mert nagyon sokszor mentegetőznek emberek, hogy nem lehet. Nem lehet becsületesnek lenni, nem lehet tisztességesnek lenni, nem lehet az evangélium mércéje szerint élni, mert akkor eltaposnak, akkor itt maradsz a világban és kiszolgáltatottan. Nem lehet. És lehet. Ez a gyönyörűség. Mikor belül egyenesben van az élet. Amikor a Krisztus tölti be, és az ő szeretete, az ő jelen valósága tölti be az életet, akkor egyszer csak elkezdődik valami, amiről így mondja az apostol, hogy mert az Istennek akarata a ti szentté lételetek. Vagy egy másik fordításban az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Az apostol nem úgy általában szólít vagy üzen vissza ezzel a levéllel Tesszalonikában, hogy hát legyetek jók. Meg úgy próbáljatok egy ilyen általános erkölcs szerint mégiscsak élni. És betartani, hogy legalább valamibe tűnjetek ki a világban, hanem azt mondja, hogy a ti feladatotok az, hogy megszentelődjetek. Vagyis az életetek elválasztott legyen Istenben, Krisztusban az Isten számára. Meg lehet élni az evangéliumot. És ebből az evangéliumból, ahogy bölcsen mondja az egyik írásmagyarázó, hogy az evangélium indikatívuszából következik a keresztény életnek az imperatívusza. Vagyis a lecsurgó evangélium kényszerít arra, hogy mégiscsak az evangélium igazsága szerint próbáljunk meg élni ebben a világban. Mert a szent élet, testvéreim, az nem emberi akarat és elhatározás kérdése, hanem az Isten mindennapi jelenlétének a tudata. Krisztus itt van ma is vele. És holnap, mikor dolgozni indulok, akkor is velem lesz. Autóba ülök, akkor is velem lesz. Elköszönök a családtagjaimtól, akkor is velem jön, és mikor találkozunk, akkor is. Velem van mindig. És az enyémmel. szent élet, a krisztusi létforma, testvéreim, az mindig következmény. Sokan összetévesztik, azt mondják, az egy erkölcsi magatartás, nem? Az mindig az evangélium meghallására adott válasz az ember életében. Mindig következmény. Ezért fontos az, hogy ott legyünk a közösségben, az Isten igéjének a hallgatásában, az imádságban, az éneklésben. Ezért fontos, hogy kinyissuk a Szentírást, ezért fontos, hogy imádkozzunk családi közösségekben. Mert ott, ahol imádság van, ott, ahol a szent dolgok jelen vannak, ott az élet egyre inkább megszentelődik. Ott, ahol az ember távol marad, és időnként, mint egy hagyományból visszatér azért, hogy megérintse a hagyomány annak szele az életét egy-egy nagy ünnepben, ünnepkörben, ott elmarad. Aki sáros úton megy, sárral fröcskölődik be. Bárhogy is vigyáz magára. Aki szent dolgok közelében van, azt megérinti a szentség. Így vagy. Ezért fontos a közösség Krisztussal a mindennapokban, és fontos a közösség egymással Krisztus jelenlétében, itt az Isten tiszteleten. Hogy ezt az új életet, amit felkínál nekünk, az életnek Krisztusa, azt úgy fogadjuk el, mint amit lehetséges élni és megélni. Hiszen Krisztus azért lett emberré. Mindenben hasonlatos hozzánk, kivéve a bűnt, hogy bebizonyítsa azt, hogy emberként is lehet az Isten közelségében élni. Benne, vele, általa és kegyelméből igen. Istennek célja van az ő népével. Istennek célja van veletek ebben a városban, hogy megmutassátok a mai magyar valóságban, hogy nem csak keserűség van, meg összevisszaság van, hanem van remény, van mosolygás, van összetartás, van szeretet, van egymásra odafigyelés. Itt a gyülekezetben gyakoroljátok először. Van közös. És ha itt megérzitek és megtapasztaljátok, akkor ki tudjátok vinni ennek örömét, háláját, áldását. Hogy kint is meglássák és megirigyelik. Az első keresztényeket azért irigyelték, és ezt most idézőjelbe teszem, ez volt a hír róluk, hogy ezek úgy szeretik egymást, hogy egymásért meg is halnak. Ez volt az ő ismertető jegyük. Ne csupán magatok jóságát, emberségét próbáljátok megélni, testvéreim, az is nagyon fontos, hanem a Jézus Krisztus jelenlétét a mindennapjaitokban, amelynek következménye a megszentelődés. A megszentelődés pedig nem más, mint elhatárolódás, elválasztódás az Isten számára. Aki így tud élni, hogy az evangéliumból vesz erőt, és megpróbálja, és akarja odaadni az életét a megváltó Jézus Krisztus kezébe, az bizalommal tekint előre, hálaadással és örömmel visszafelé, ahogy ezt az apostol megtette, számba veszi örökségét, drága örökségét, ismerőset és ismeretleneket, mint a Krónikák könyvében, és bizalommal tekint előre önmaga, gyermekei, családja, egyháza számára. Hiszen mi ma és most az ő áldott eszközei lehetünk. Ti ma most, itt és ebben a városban is, ahol éltek, és a munkahelyeteken, és az iskolában áldott eszközei lehettek Krisztus közöttünk való jelenlétének. Egy értékét vesztett világban értéket tudtok felmutatni. Adja Isten, hogy erősek legyetek abban, amit üzen az ige, mert az Isten azt akarja, hogy szenté legyen. Amen. Boldog az a nép, amely neked örvend, és benned örvend. Boldogok vagyunk mi most ezen a helyen, hogy hallhattuk szavadat. Te, aki el akarsz választani, sőt, elválasztottál bennünket, el akarsz küldeni elválasztó szeretetedben a hétköznapokban is a megszentelődésre. Köszönjük, hogy velünk jöttél életünk eddigi útján. Köszönjük azt a kegyelmet, szeretetet, sok megjegyzett, és az emlékezetből kieső, vagy legalábbis rejtve maradt áldott ajándékot, amit 10 esztendőn keresztül adtál itt ebben a gyülekezetben. Köszönjük minden arcot, szeretetet, irgalmasságot, segítőkészséget. Köszönjük azokat, akik nincsenek itt közöttünk, elmentek talán már a minden élőknek útján, de a tiéd, s őrzi őket az emlékezet, a szeretet, vagy netán az anyakönyvek lapjai. Köszönjük azokat, akik jöttek, akik újak, akik ide találtak a te néped közösségébe. Köszönjük azokat, akik rég jártak előttünk, akik templomot építettek, sőt azelőtt hitet vallottak, akik messziről jöttek, s itt otthonra találtak. És köszönjük azokat, akik itt állnak, ártatlanul, reménykedve, biztonságban a gyermekeket, akik emberileg nézve a mi jövőnket jelentik. És köszönjük mindazt a kegyelmet, ami benned elrejtetett felnőttekben, akik bátrak megállni te szent színed előtt itt az úrasztalánál, áldást kérni, elköteleződni a megszentelt életre. Köszönjük neked, Istenünk, azt, amit tudunk, és köszönjük azt is, ami kiesik a mi emberi emlékezetünkből, de kedves te előtted, hisszük, hogy te mindenről tudsz, és hordozod is a te kegyelmedben a tiédet. Elég járulunk most azokért a testvéreinkért, akik betegek, kórházi ágyon vannak, akikhez el tudtunk menni, vigasztalással, igével, és akikhez nem jutottunk el. Akikről tudunk, és akikről nem tudunk. Áldj meg minket, hogy imádkozni tudjunk mindig azokért, akik nem tudnak imádkozni, akik igénylik, akik elfelejtettek. Áldj meg mindannyiunkat, örömökben, gazdagságodban, áld meg az előttünk álló, még ismeretlen feladatokat, az iskolákban történő hitoktatást, itt ebben a városban, a város környékén, szerte az országban, tedd áldott lehetőségé azt, ami még most nagy-nagy bizonytalanság előttünk, emberek előtt. Hogy áldás lehessen gyermekeknek az életében, családok közösségében, hogy megszólalhat újra az evangélium. Légy velünk, örömünket tett teljessé, szívünk háláját fogad kegyelmesen, s hallgass meg azt is, amit csöndben melléd teszünk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.